Nyissuk meg Istennek igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelénél. A Kolossé beliekhez írott levél 4. fejezet 2. versét szeretném alapigeként olvasni. Tehát a Kolossé beliekhez írott levél 4. fejezet 2. versében így hangzik Istennek igéje. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Az imádkozásnak ezt a módját, amire Pál apostol szeretne elvezetni bennünket, csak Jézussal együtt élve tanulhatjuk meg mi is, miként egykor Jézusnak a tanítványai. Akik, amikor látták Jézus életét, Jézus imádkozó lelkületét, akkor odafordultak hozzá, hogy taníts meg minket imádkozni. A tanítványok nagyon közeli és bizalmas kapcsolatban álltak a Mesterrel, és így lehetőségük volt arra, hogy közelről is megismerhessék őt. Nagyon mély hatást gyakorolt rájuk Jézusnak a személyisége, tanításának a szokatlan stílusa, csodatévő hatala, de legjobban úgy gondolom talán az ima élete kötötte le őket és a figyelmüket. Megértették, hogy az az eredményes és szinte mágneses erővel vonzó élet, amely Jézus szolgálatát jellemezte, amögött valamilyen különös és hatalmas erő húzódik meg. Ezért vágyakoztak arra, hogy megismerhessék hatalmának és erejének ezt a titkát. Megfigyelték, hogy akár kora hajnalban, vagy késő este volt, teljesen mindegy, vagy éjszaka, Jézus mindig kereste az imádkozásnak a lehetőségét. Tanítványai érezték, bizonyára ebben van az ő erejének és hatalmának a titka. Ezért fordultak hozzá azzal a kéréssel, Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogy keresztelő János is tanította az ő tanítványait. És amikor Jézus megtanította őket, és már úgy tudtak imádkozni, ahogy Jézus tanította, akkor szinte az egész világot megremegtették azzal a kísérő erővel, amely ott volt velük. Mert akkor már ők is egy erőnek, egy hatalomnak a birtokosai lettek. Ha Jézus, az Isten fia, szakított időt az imádkozásra, akkor mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk arra, hogy mi is szakítsunk időt. Szükségünk van arra, hogy Jézushoz hasonlóan mi is keressük az alkalmakat, amikor együtt lehetünk az Istennel. Nagyon szomorú tény az, amikor sok keresztény fél ettől az egyedül léttől. Fél attól a csendtől, amely a saját gondolataival, érzéseivel töltődik meg. Fél egyedül maradni Isten előtt a gondolataival, érzéseivel. A keresztények többségének valamilyen pótszerre van szüksége, hogy ezt a csöndet kiiktassa az életéről. Ezért van nagyon sokszor, hogy bekapcsolnak valamit, teljesen mindegy, hogy mit, de ne legyen csönd. Pedig Istennel csak csöndben lehet beszélgetni. Az Istennel csak ebben a csöndben lehet igazi kapcsolatot teremteni. Az ima akkor jelent valamit számunkra, és akkor hatásos, ha elismerjük, hogy mindenben az Istentől függünk. A Jézus által tanított ima egy elkötelezettséget jelent, egy speciális életmódot, az Isten akaratának a keresését és az életünkre való tudatos alkalmazását. Az ima az a közvetítő eszköz, ami a természet felettihez tudja kapcsolni az embert. És itt nem feltétlenül természet fölötti erőre gondolok. Mert nagyon sokféle természet fölötti erő nyilatkozik meg ma az emberek között, aminek semmi köze nincs az Istenhez. Én azt mondom, hogy a természet fölöttihez kapcsol. Azaz Istenhez kapcsol. Az Istennel köt szoros kapcsolatot köztem és ő közötte az imádság. Ugyanakkor elmondhatjuk azt, hogy az ima a menny tiszta és szennyezetlen légkörével vesz körül bennünket, és amíg ez a légkör vesz körül bennünket, addig Sátán abszolút nem tud nékünk ártani. Addig teljesen védettek vagyunk. Soha se felejtjük el, hogy az ima a vallásos életünknek a szíve, a lelke. De hadd kérdezzelek benneteket, mit ér egy szív nélküli vallás? Úgy gondolom, hogy annyit, mint egy élettelen test. Semmit már. Ezért kell nekünk is a tanítványokkal együtt imádkozni, és mondani azt, Uram, taníts meg minket imádkozni. Taníts minket imádkozni, hogy mi is végre meg tudjuk vele nyitni a mennyei tárháznak az ajtaját, hogy végre mi is mennyei erőnek és hatalomnak a birtokosaivá lehessünk. Nagyon sokan gondolják azt, hogy az Istennek ez a kívánalma, amit az alapigében is olvastunk, ami az alapigéből is kitűnik, hogy álhatatosak legyünk az imádkozásban, vagy ahol máshol olvassuk a Bibliában, hogy szüntelen imádkozzatok, na ez soha nem valósítható meg az életünkben. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a szüntelen imádkozás, az imádkozásban való álhatatos kitartás, az azt jelenti, hogy nagyon hosszú ideig letérdetelve imádkozok, vagy megállok valahol, összeteszem a kezemet, és úgy imádkozom. Akik így gondolják, azoknak téves fogalmuk van az imádkozásról. Ezek az emberek úgy gondolják, az ima az nem más, mint az embernek egy cselekedete. Egy olyan cselekedete, ami a környezetében élők számára is érzékelhető, látható. Istent imádni azonban nem csak helyhez és formához kötötten lehet. Nem csak úgy, hogy valahol megállok, valahol leborulok, valahol összeteszem a kezemet. Így is lehet, de nem csak így. Esetenként jelentősége lehet a helynek is, az imádkozás formájának is, de nem ez a legfontosabb. A hely és a forma csak alkalomszerűen határozza meg az Isten iránti imádatunkat, de akkor, amikor meghatározza, akkor nagyon meg akarja határozni. Ellen White írásából szeretnék idézni, a Proféták és Királyok című könyvében írja, kiváltságunk, hogy Isten előtt leborulva küldjük fel könyörgéseinket, mind a közös Isten tiszteleten, mind pedig a csendes kamránkban. Jézus, ami példaképünk is, térdre borulva imádkozott. Követőiről olvashatjuk, hogy ők is letérdelve imádkoztak. Pál mondta, meghajtom térdemet az Atya előtt. Esdrás is térdre estve vallotta meg Isten előtt Izrael vétkeit. Dániel napjában háromszor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét. Az imádkozás órája és helye szent, mert Isten van ott. Ha magatartásunkban és viselkedésünkben tiszteletet tanúsítunk, akkor elmélyül bennünk az az érzés, amely tiszteletre késztet, hogy szent és félelmetes az ő neve. Ebből a rövid szakaszból, a bizonságtétel üzenetéből azt érthetjük meg, sokszor jelentősége van a formának is az életünkben. Amikor megtehetjük, akkor tegyük úgy, mint a Biblia szent emberei, hogy hajtsuk meg térdünket a világ mindenség Ura és Teremtőre előtt. Minél mélyebben fejezzük ki a mi tiszteletünket az Isten előtt. De ahogy az előbb is megfogalmaztam már, nem minden esetben a forma az, amely meghatározza a tiszteletünket. Mert térden állva is lehet tiszteletlenül imádkozni, illetve egyáltalán nem imádkozni, csak úgy csinálni, mintha imádkoznánk. Az, hogy mi van a te szívedben, hogy érzel az Isten felé, mi az, ami betölt akkor, amikor az Istennel való kapcsolatot keresed, ez a döntő, és ez a fontos, és ez ott kell legyen a te magatartásodban, az Istennel való párbeszédedben. Isten azonban még ennél is komolyabb imádkozásra akar késztetni bennünket. A Szentírásban szinte refrénszerűen találunk olyan meghatározásokat, mint amit az alapigényben is olvastunk, hogy az imádkozásban álhatatosak legyetek. Lukács 18.1-ben pedig arról olvashatunk, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni. Vagy Tesszalonikai levélben, az első levél 5. fejezet 17. versében pedig azt mondja Pál, hogy szüntelen imádkozzatok. No, ez az, amire meg akar tanítani az Isten bennünket. Mi emberek úgy szoktuk felosztani az életünket, mint egy tortát. Szeletekre vágjuk, és adunk belőle egy szeletet ennek is, egy szeletet annak is, és így tovább, és talán még Istennek is. Ha azonban az Istent helyezzük életünk középpontjában, akkor nem egy szelet jut többé az Istennek az életemből, az életem tortájából, hogy a példa képével éljek, hanem minden szelepbe benne fog lenni az Isten. Isten erre szeretne megtanítani bennünket. Csodálatos lehetőségek nyílnak meg előttünk akkor, ha Istennel kezdjük meg a napunkat. Nagyon sokszor hallottam már tapasztalatként elmondani testvérektől, hogy milyen csodálatos áldást éltek meg, amikor Istennel kezdték meg a napot. És mennyire érezték a hiányát akkor, amikor ezt elmulasztották. Azonban még ennek is van egy buktatója. Mert lehet, hogy az Istennel kezdi meg valaki a napot, az ő csendes kamrájában, ott van az Istennel, de utána, amikor befejezi az ő áhítatát, az Istennel való beszélgetést, az igéről való elmélkedést, akkor ebből az ima kamrából kilépve sokan rázárják az ajtót az Istenre, elindulnak a nap problémái, gondjai, feladatai felé, és nem viszik magukkal az Istent. Ott hagyják. Teljesen kikapcsolják, egy teljesen új ember lép ki, a szüntelen imádkozás pedig azt jelenti, hogy minden helyzetben kapcsolatban van az Istennel. Azok az emberek, akik ezt a kapcsolatot megszakítják, akik nem hajlandók egész napjukra magukkal vinni az Istent, azok attól az áldástól fosszák meg magukat, amely az Istennel való közösségnek egy természetes következménye. És azt az áldást, amit ő adhatott volna. A szüntelen imádkozó ember az nem engedi el azt a fonalat, amely összekapcsolja őt az Istennel. Csupán azért, mert befejeztem az imádkozást, vagy már elkezdtem a munkát. Az Isten jelenlétének a tudata kell, hogy betöltse és meghatározza cselekedeteimet minden helyzetben. Mit tehetünk, hogy ilyen ima közösségünk legyen az Istennel? Úgy gondolom, mindenek előtt meg kell tanulni azt, hogy a gondolkodásunknak a fókuszát minden helyzetben tudjuk az Istenre irányítani. Akik már fényképeztek, azok tudják, hogy fényképezni a gépnek a lencséjét, a fókuszát, a gyújtótávolságát be kell állítani, mert másképp homályos a kép. Akár túlnéz a fényképezőgép fókusza a kijelölt tárgyon, akár elénéz, mindig homályos fog lenni. Csak akkor látok tisztán a képet, hogyha beállítom a távolságot. És valahogy így kell az Istennel való kapcsolatban is nekem beállítani a távolságot. A szemünk Istennek egy olyan csodálatos ajándéka, amely automatikusan tud váltani. Bárhová nézek, automatikusan beállítja a gyújtó távolságát. Mindegy, hogy közel nézek, mindegy, hogy távol nézek, a szemem azonnal vált, mindig olyan pozícióba vált, amilyen távolságot én át akarok látni. És tudjátok, így van ez az életben az Istennel való kapcsolatra vonatkoztatva is. A gondolkodásunknak a fókuszát tudni kell állítani. Bármilyen pozícióban, bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között vagyok, a gondolkodásomnak a fókusza irányulja mindig az Istenre. Az ilyen állandó kapcsolat jelenti azt, hogy mindenkor imádkozni, szüntelen imádkozni. Jézus nagyon határozottan óv az imádkozással kapcsolatban a sok beszédtől. A sok beszédő ima olyan, mintha Istent ki akarnánk oktatni, mintha Isten felvilágosításra szorulna, mintha szüksége lenne a mi információnkra. Nagyon sokszor fölöslegesen mondunk el dolgokat az Isten előtt. A szüntelen imádkozás az nem állandó beszédet jelent. Isten kér arra ugyan, hogy szüntelen imádkozzunk, de nem arra kér, hogy állandóan beszélj. Imádkozz. Az imádkozás az egy kapcsolatteremtés, egy beszélgetés, amikor én hallgatok is. Ahogy a barátomhoz elmegyek, akkor nem csak én mondom neki állandóan a mondandómat, és szóhoz se engedem jutni, hanem el is csendesedek, és arra is kíváncsi vagyok, hogy ő mit fog mondani arra, amit én mondtam. Vagy talán éppen úgy kezdem a beszélgetést, megvárom, hogy ő mit mond nekem. A Szentírásban, Jézus hegyi beszédében olvashatjuk azt, amikor Jézus felvilágosít bennünket, a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Tehát nem azért kell elmondanom, mert ő nem tudja. A 139. Zsoltár 4. versében pedig arról olvashatunk, hogy mikor még nyelvünkön sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Hát ha még én se értem, illetve értem, de még nem tudtam szavakba foglalni. Még kimondani nem tudom, még most keresgélem a szavakat, hogy hogy is fejezzem ki, de az Isten már tökéletesen érti. És ezzel azt mondja ki a Szentírás, hogy az Isten előttem jár. Ő jobban ért engem, mint én önmagam. Nem neki van szüksége erre. A szüntelen imádkozó életforma azt is jelenti, hogy a Jézussal való kapcsolatomat meghatározza az, amit Jézus mond. Jézus János evangélium a 15. fejezet 14. versében azt mondja, ti az én barátaim vagytok. Az igazi barátok, azok ugye mindig szívesen találkoznak egymással. Örömmel, boldogan beszélgetnek el egymással, amikor csak lehet. No, így van ez az imádkozásunkban. Barátként üdvözöljük-e Jézust örömmel akkor, amikor imádkozhatunk? Vagy csupán azért imádkozunk, mert eljött az imádkozás ideje, és hát ez természetes, hogy most akkor imádkozom. Fel kell tegyük a kérdést önmagunk felé, hogy örömöt jelente nekem Jézussal együtt lenni. Szívesen áldozom-e fel a szabadidőmet a vele való ima beszélgetésekre? Mert a barátommal való találkozásra szívesen áldozom fel az időmet. Lemondok egyéb dolgokról, csak hogy vele találkozhassak. Na, a Jézussal való beszélgetésben, imádkozásban így vagyunk-e? Meg tudom-e osztani vele érzéseimet, gondolataimat? El tudok-e mondani mindent? Ugyanakkor viszont a beszélgetés módja és tartalma is bizonyságot tesz arról, hogy milyen a barátok közötti viszony. A barátság legalapvetőbb feltétele az őszinteség. Az igazi barátok között nincs helye a képmutatásnak. Ezért csak olyan tartalmú imát mondjunk el, amit a szívünkben is úgy érzünk. Egyszer nem tudom már melyik évben volt egy ifjúsági imaheti anyag, amiben egy nagyon érdekes történetet olvastam. Az volt leírva, hogy a család az asztalhoz jött, hogy elfogyasszák az ebédet, és az édesapa fölkérte a kisfiút, pár éves kisfiát, hogy most te imádkozzál, fiam, az ebédhez. És a gyerek mielőtt imádkozott volna, először körbenézett az asztalon, hogy mi van megterítve. És csupa olyan dolog volt, olyan zöldféle, ami neki nem tetszett, nem ízlett. És ezért az imája olyan tartalmú is volt. Nagyon sajnálom, Uram, hogy most ilyen ételt adtál ebédre. Lehet, hogy talán az apa is ugyanígy érzett, de hogyha ő imádkozott volna, akkor mit gondoltok, mit mond? A szokványos szöveg szerint, hogy hálát adok, Uram, hogy hadd ne folytassam. No, ezzel a példával akartam érzékeltetni azt. Nagyon sokszor a mi imádkozásainkban formális szövegek hangzanak el. Istennek beszélünk olyan dolgokról, amit talán nem érzünk át igazán. Nagyon lényeges az is, hogy a barátunknak nem mindig ugyanazt mondjuk el minden alkalommal. Képzeljétek el, milyen volna az a baráti találkozó, ha akárhányszor találkoznak, az egyik barát mindig ugyanazt mondaná. A Jézussal való kapcsolatunk sem áll abból, hogy minden nap elmondjuk neki ugyanazt, ugyanabban az időben. Amikor fiatal hívő voltam, ott abban a gyülekezetben, ahol éltem, sok testvérnek tudtam volna folytatni az imáját. Akárhol abba hagyja, azonnal be tudtam volna kapcsolódni és elmondani helyette tovább. Mert tudtam, hogy mit mond, mert mindig ugyanazt mondta. Az ilyen magatartás az inkább az Úr és a szolga kapcsolatát tükrözi, nem a barátét. A baráttal való beszélgetés ugyanakkor nem mindig céltudatos, nem mindig egy konkrét dolgot akar minden esetben megbeszélni. A barát az sokszor csak azért találkozik a barátjával, mert jó vele együtt lenni. Mert még örül annak, hogy beszélgetésre is van lehetőség, és ez csak egy plusz ajándék. Magáért, az együttlétért is jó találkozni. Mi nagyon sokszor Jézushoz csak azért megyünk, mert konkrét kérésünk van. Meg kell tanulnunk Jézussal is ilyen őszintén, közvetlenül beszélgetni, elbeszélgetni vele csak azért, mert jó a vele való közösség, jó az, ha elmondhatjuk neki a gondolatainkat, és meg kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy nem kérünk semmit, csak éppen elmondjuk neki azt, ami történt velünk. Mert az sem jó, hogyha egy barát mindig úgy jön hozzám, hogy mindig kér valamit. Egy idő után kellemetlenné válik. Csak az a barátság az igazi, amikor elmegyünk, és ami éppen jön belőlünk, azt szabadon elmondjuk. Az ilyen kötetlen beszélgetés teszi igazán bensőségessé a baráti kapcsolatot, de a Jézussal való kapcsolatot is. A konkrét esetek elmondásakor pedig, amikor Jézusnak elmondjuk a életünk problémái, dolgait, akkor se fogalmazzuk általánosságban. Ne csak azt mondd el, hogy bocsásd meg az én bűneimet, hanem beszéld meg Jézussal a részleteket is. Mert gondolj csak arra, hogy amikor a barátodnak elmondod, hogy mi történt veled, akkor csak azt mondod el egy mondatban, hogy ez történt? Én biztos vagyok benne, hogy nem. Hanem elmondod, hogy hogy történt. Mit éreztél? Milyen hatással volt rád, ami történt? Mit váltott ki belőled? Mindent, ami azzal az eseménnyel kapcsolatban jöhet, azt mind elmondod. No, Jézusnak is mondd el, hogy mit éltél át akkor, amikor elkövetted a bűnt. Mondd el, hogy milyen küzdelem folyt benned. Mondd el, hogy mit éreztél utána magadban. És milyen tanulságot vontál le belőle. És mondd el azt, már látod, hogy hová kell lépned. Hol kell helyreállítani a te életedben dolgokat? És ehhez kérd az ő segítségét. Vagyis mindent beszélj meg Jézussal, akkor a te barátod. Ha azonban már nem jelent örömet a Jézussal való beszélgetés, akkor ez annak a jelzése, hogy a vele való kapcsolatoddal valahol valamilyen baj van. Vagyis meggyengült a barátság közted és Jézus között. Erre azonban nem az a megoldás, hogy elkezdesz prédikációkat hallgatni, vagy vallásos könyvet, esetleg a Bibliát olvasni. Ettől nem fog helyre jönni a baráti kapcsolat. Ez éppen olyan dolog, mintha a barátoddal megromlott a kapcsolatod, és elkezded a régi leveleit olvasgatni. Mit gondolsz, helyre jön ettől a kapcsolat közöttetek? Nem. Egész biztos, hogy nem. És Jézussal sem jön helyre a kapcsolat csupán attól, ha elkezded olvasni a Bibliát. Neked oda kell menni hozzá. Újra fel kell venni vele a kapcsolatot. Ha ezt nem teszed meg, akkor hiába nyitod ki a Bibliát, hiába olvasod a régi leveleit, azok nem újítják meg a közted és a közötte lévő kapcsolatot. A személyes kontaktus felújítására van szükség. De jó tudni azt, hogy Jézus mindig kész a baráti jobbját nyújtani, mindig kész biztosítani arról, hogy ő a te barátod. A helyzet állása minden esetben csupán a mi személyes döntésünkön múlik, hogy én akarok-e újra az ő barátja lenni. Mint barátait, Jézus egy különös és szinte hihetetlen imádkozási módra szólít fel és bátorít. János evangélium a 15. fejezetében, ahol azt mondja el Jézus, hogy ti az én barátaim vagytok, ott a 15. fejezet 16. versében mondja el, hogy ti az én barátaim, akár mit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Jézus ezzel a gondolattal, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek, egy szinte hihetetlen imádkozási lehetőséget kínál fel. Jézus azzal érvel az előző versekben, hogy mindez azért lehetséges, mert ti nem szolgák vagytok, hanem ti az én barátaim. Ez a kulcsa ennek, ez az alapja. Ugyanakkor bátorítani is akar bennünket ezzel a felszólítással, hogy merjünk kérni az atyától. Nagyon sokszor a bátortalanságunkban van a hiba. Jakab apostol éppen ezért szól az ő levelében, hogy kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Nagyon sokszor mi is úgy vagyunk, mint az evangéliumban az a történetbeli apa, aki odaviszi a fiát Jézushoz, hogy gyógyítsa meg. Mert a tanítványok nem tudták meggyógyítani, és most Jézusnál próbálkozik. És Jézushoz odavíve az apa is már a tanítványoknál átért kudarc hátterén egy kérdőjellel megy oda Jézushoz, egyfajta bizalmatlansággal, és szinte ott van a szavában, hogy Uram, meg tudod gyógyítani? És Jézus kérdéssel válaszol vissza, és azt mondja, hogy ha hiheted. Ezen múlik, mert minden lehetséges a hívőnek. Ha hiheted, akkor meg tudom gyógyítani. Ha hiszed. És az apa azonnal kivágja magából, hogy hiszek, Uram. Mert ő azt akarta, hogy a gyermeke meggyógyuljon. A Szentírás nem jegyzi föl apró részleteiben a történő eseményeket. Én azonban, ahogy beleélem magam abba a szituációba és abba a történetbe, úgy gondolom, hogy amikor az apa kimondta ezt, hogy hiszek, Uram, akkor Jézus hagyott neki még egy kis időt. És meg sem mozdult. Nem tett semmit azért, hogy a fiát meggyógyítsa, csak éppen nézte őket. És talán ez a jézusi tekintet késztette az apát arra, hogy átgondolja, hogy mit is mondtam. Mit is kérdezett Jézus, és én mit is mondtam. És amikor megfelelően átértékelte, és átgondolta, és tudatára döbbent, hogy mit mondott, és hogy érez, akkor újra oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Úgy gondolom, hogy ez a mi alapproblémánk is. Mi is nagyon sokszor elmondjuk azt, hiszek, Uram, aztán utána Jézus enged egy kis időt. Nem hallgatja meg mindjárt az imánkat. Nem ad választ a kérésünkre. Hagy egy kicsit elmélkedni, gondolkodni, érlelni azt, amit kértünk tőle. Hogy rájöjjünk, az én hitem nagyon gyenge. Nekem szükségem van arra, hogy légy segítségül az én hitetlenségemben. És Jézus ebben a gondolatban, amit az előbb említettem János evangéliumából, arra bátorít, hogy az én nevemben kérjetek az atyától. És akkor megadatik néktek. Na de mit jelent Jézus nevében kérni? Azt jelenti, hogy az imádkozás végén elmondom, hogy mindez pedig Jézus Krisztus nevében kérem tőled. Ezt jelenti? Vajon nem szoktuk-e elmondani azoknak az imáknak a végén is ezt, amit végül mégse hallgat meg az Isten? Úgy gondolom, hogy szinte majdnem minden imádság végén elhangzik ez a Jézus nevére való hivatkozás. És mégis nagyon sok imádkozás, úgymond idézőjelbe téve, nem hallgattatik meg. Akkor hol van az ígéret biztosítéka, hol van a beteljesedés? Hol bízhatunk abban, amit Jézus mondott? Ellen White írásaiban olvashatunk nagyon határozott tanácsokat és kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy mit jelent Jézus nevében imádkozni. Csupán hivatkozni szeretnék néhány ilyen gondolatra. Jézus élete című könyvében írja többek között, Krisztus nevében imádkozni azt jelenti, hogy felvesszük jellemét, megvalljuk nevét, kinyilatkoztatjuk lelkületét és végezzük munkáját. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is azonosítja magát gondolatainkkal, céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, csak azt, hogy eleget teszünk saját indítékainknak. Mikor történhet meg az, hogy miközben én saját indítékaimnak késztetésére fogalmazom meg a kérésemet, de az nem más, mint a bennem lakozó Jézus kérése, no ez akkor történik meg, ha megvalósul, amiről Pál a Galáta beliekhez írott levélben szól, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Akkor, ha ez megvalósul, akkor amit én kérek, az nem a saját kérésem, hanem a bennem lakozó Krisztusnak a kérése, mert összhangban vagyunk. Azt mondta Ellen White az előbb idézett szakaszban, hogy Krisztus nevében imádkozni azt jelenti, felvesszük jellemét, kinyilatkoztatjuk lelkületét. Mert Krisztus nevében imádkozni azt jelenti, hogy én Jézus pozíciójába állok. Nem a nevére hivatkozok, hanem az ő pozíciójába állok. Mert én Jézussal hitáltal helyet cseréltem. Én elfogadtam őt személyes megváltómnak, és Jézus az én helyembe odaállt. Vállalva a bűnös életemnek minden következő. És ő azt a jogot adja nekem, hogy most én pedig az ő pozíciójába álljak, úgy állhatok az Isten előtt, mintha én most Jézus Krisztus lennék, az Istennek fia. De ahhoz, hogy én élhessek ezzel a joggal, nekem igyekeznem kell a Jézusi életet élni. Nekem komolyan kell vennem ezt a helycserét. Nem csak úgy kell gondolkozni rajta, hogy hát igen, Jézus átvállalta az én bűneim büntetését, utána pedig hát én majd élem a magam életét. Ha Jézus komolyan gondolta, hogy az én helyembe állt, akkor nekem is komolyan kell gondolni, hogy én pedig az ő helyébe állok. És akkor meg kell próbálnom úgy élni, mind tökéletesebben, mind teljesebben, ahogy Jézus élne most az én helyemben. És ha én ezt teszem, akkor én Jézus nevével rendelkezem. Én az Isten fia vagyok, nagybetűvel írva. Egy csodálatos pozíciót biztosít Jézus nekem. És ebben a pozícióban kérhetek én bármit az Atyától. Mert amikor Jézus nevében kérem, aki tökéletes összhangban van az Atyával, akkor az Atya mindenben meghallgatja őt. Mert közöttük összhang van. És ha én Jézus nevében kérem, akkor engem is meghallgat, mert én is összhangban vagyok az Atyával. Ez az, amit felkínál. És ez a lehetőség az imádkozó életformának az eredménye. Amiről Pál az alapigényben beszél. Az imádkozásban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Vigyázván abban, hogy a szüntelen imádkozó élettől ne tudjon elszakítani benneteket senki. Vigyázván abban, hogy a gondolkodásotoknak a fókuszát szüntelen tudjátok Jézusra irányítani. Adja Jó Isten, hogy ez így tudjon lenni a mi életünkben. Amen.